Húsvét vasárnapjának oltár előtti felolvasása kijelölt szent igényét. Amint megírva találjuk a Márk írása szerinti evangélium 16. fejezetében az első 8 versben. Amikor elmúlt a szombat, a Magdalai Mária és Mária a Jakab anyja, valamint Salómé illatos keneteket vásároltak, hogy elmenjenek és megkenjék Jézus testét. A hét első napján, korán reggel, napkeltekor, elmentek a sírbolthoz, és erről beszéltek egymás között. Ki hengeríti el nekünk a követ a sírbolt bejáratáról? Ekkor felnéztek, és látták, hogy a kő el van hengerítve. Pedig az igen nagy volt. És amikor bementek a sírboltba, látták, hogy egy fehér ruhába öltözött ifjú ül jobb felül, és megrettentek. De az így szólt hozzájuk. Ne féljetek! A názáreti Jézust keresitek, akit megfeszítettek? Feltámadt. Nincsen itt. Íme ez az a hely, ahova őt tették. De menjetek el. Mondjátok meg a tanítványainak és Péternek, hogy előttetek megy Galileába. Ott meglátjátok őt, amint megmondta nektek. Ekkor kijöttek, és elfutottak a sírbolttól, mert remegés és döbbenet fogta el őket. És senkinek sem mondtak el semmit, mert féltek. Boldogok, akik hallgatják és megtartják Isten igényét. Magasztaljuk a Szent Háromság egyigaz Isten. Mondjuk el együtt az apostoli hitvallást.
Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami urunkban, aki fogantatott Szent Lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt. Megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászárt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szent Lélekben, hiszem az egyetemes Anyaszent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Helyünket elfoglalva, a 215. éneket énekeljük, és ezzel készülünk az ige hirdetéshez. A 215. énekünk így kezdődik. Jézus, megváltónk, sírba száll.
Jézus, megváltónk, sírba szállt,
Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól, aki önmagát adta bűneinkért, hogy kiszabadítson minket a jelenlegi gonosz világból, Istennek, a mi atyánknak akarata szerint, aki a dicsőség örökkön örökké. Amen. Krisztus Urunk feltámadásának ünnepén hallgassuk meg az igehirdetés alapjául kirendelt óegyházi levélbeli szentigét, amint megírva találjuk azt Pál apostolnak a korintusi gyülekezethez írott első levele 5. részében, a 6. verstől a 8. versig a következőképpen. Nem jó a ti dicsekedésetek. Hát nem tudjátok, hogy egy kis kovász az egész tésztát megkeleszti? Takarítsátok ki a régi kovászt, hogy új tésztává legyetek, hiszen ti kovásztalanok vagytok, mert a mi páska bárányunk, a Krisztus már megáldoztatott. Azért ne régi kovásszal ünnepeljünk, se a rosszaság és gonoszság kovászával, hanem a tisztaság és igazság kovásztalanságával. Amen. Kedves ünnepi gyülekezet, a mi páska bárányunk már megáldoztatott. Mit jelent ez a kijelentés? Mit tartalmaz ez a diadalmas, tömör mondat? Csak akkor érthetjük meg, ha elmélyedünk a Szentírásba. És mi is lehetne annál fontosabb, mint hogy elmélyedjünk a Szentírásba? Nem csak azért, hogy többet megtudjunk, hanem lelkünk sóvárgásával. Akik valóban keresztjének már, Krisztusos emberekké lettek, hogy másképp fejezzem ki ezt, mit jelent a Krisztiánosz, a keresztjén szó, akik valóban keresztjének már, azoknak a Jézus Krisztusban való hitáltal megelevenedett lelke, a Szentlélek által megelevenített lelke sóvárog az igére. És olyan csodálatos, amikor ezzel a sóvárgással kezdi olvasni, tanulmányozni, hallgatni az igét valaki, akkor ragad belé az ige. Akkor bevésődik. Akkor a szíve kincsévé lesz. Valahogy ez történt azokkal az első korintusi keresztjénekkel is. Nem régóta voltak még ők keresztjének. Nem is tudjuk, mekkora volt az a gyülekezet, abban az óriási városban. Néhány éve jutott el hozzájuk az evangélium. A megfeszített és feltámadott Jézus Krisztusnak az evangéliuma, a kereszt igéje, ahogyan ebben a levelében, az első fejezetben maga Pál apostol nevezi. Pál volt Istennek a fő eszköze abban, meg Silás, meg Timóteus, és még mások vele, akik által eljutott oda az evangélium. Mindig a zsinagógában kezdték, ahol volt zsinagóga, tehát a zsidó közösségben. Hogy hirdessék, mint zsidók a zsidók között, hogy Jézus a Messiás. Ő az, akire előre mutatott a páska bárány története, a páska ünnep is, és az Ószövetség minden áldozata. Jézus az, akiben mindez beteljesedik. Aki kereszthalált szenvedett, de feltámadott, élő Úr, egyetlen közben járunk az Istennél. Ő általa, az ő vérében van váltságunk, bűnbocsánat, és vele új életünk van. És akkor voltak a zsinagógában, akik hitre jutottak, lett egy nagy szakadás ebből. És voltak a mindenféle pogányságban, bálványimádásban, erkölcstelenségben elmerült görög nyelvűek közül is, akik hitre jutottak Jézus Krisztusban. És megszületett a korintusi keresztény gyülekezet. Egy része zsidó hátterű volt. Azok már gyermekkoruktól fogva ismerték az ószövetségi szentírásokat. Azok értették, hogy mi a páska. Egy másik részük pedig, mondom, mindenféle más háttérből jött. De nagyon hamar megismerték azok is a szentírásokat. Tanulták, hallgatták. És ami pár éve még ismeretlen volt számukra, arra Pál apostol hivatkozhatott nékik. Valamikor Krisztus után 55 tavaszán írhatta ezt a levelet Efezusból Korintusba. Közeledhetett a Páska ünnep, és immár a keresztények számára nem csak a zsidók régi Páska ünnepe, hanem ahogyan ennek a beteljesedése Jézus Krisztus áldozatában és feltámadásában valósággá lett. Hát éppen emiatt is hivatkozhat a Páska bárányra, a Páska történetére Pál a korintusi keresztényeknek. És hivatkozik arra, hogy hogyan kellett ünnepelniük a zsidóknak a Páska ünnepet. Attól fogva, hogy azon az első nevezetes éjszakán a Páska báránynak a vére az oltalmat jelentette Egyiptomban az izraeli családoknak, és az az éjszaka lett a szabadulás éjszakája. Az ének, amit énekeltünk az előbb, visszhangozza ezt az igét, és különösen az a versszak, amelyben Jézus Krisztusról így énekelhettünk, ő, akit Isten rendelt rég, húsvéti tiszta bárány, váltságul adta életét Golgota keresztfáján. Ajtónkon szent vére jel. Ha hitünkre ámutat fel, sátán halál nem árthat. Ezért biztatjuk magunkat is és egymást is, hogy dicsérjétek az Urat, halleluja! És ez mind visszautalás arra, ami csak előkép volt. Igen, Krisztus előtt az 1440-es években az a bizonyos éjszaka, amely előtt este a már néhány napot a maguknál őrzött ép, hím, egyesztendős bárányt le kellett vágniuk az izraelita családoknak, vérével bekenniük az ajtófélfát és a szemöldökfát, a bárány húsát pedig sütve elfogyasztani azon az éjszakán, úgyhogy csontja ne töressék meg, csak egy pici részlet, amire azért utalok, mert János apostol az evangéliumában visszautal rá, hogy ennek is be kellett, még ennek a részletnek is beteljesednie. Isten igazi bárányának, Jézus Krisztusnak a kereszt halálában, csontja ne töressék meg. Nos, azon a bizonyos éjszakán a kenyértésztát is elő kellett már készíteniük, de kovász nélkül, mert várhatták, hogy éjszaka indulni kell. És éjfél tájban az Úrtól küldött pusztító angyal végigment Egyiptomon, és minden egyiptomi családban meghalt az elsőszülött. Csak azokban a házakban nem, ahol ott volt az ajtófélfán és a szemöldökfán a bárány vére. Azokat kihagyta a pusztító, azokat nem érte a csapás. A trónörökös is meghalt a fáraó házában, és ez sokkolta annyira a fáraót, hogy kiadta az engedélyt, induljatok. És azon az éjszakán a kovásztalan kenyértésztát, a sütőteknőket is ruháikba csavarva indultak a szabadságba. A szabadságba. Aztán Isten vitte őket át a vörös tengeren. Isten vezette őket a pusztában. Isten vezette be őket az ígéret földjére. Mindez előkép számunkra. Miről? Arról, amit Pál apostol egy másik levelében így ír, a Kolosséi levelében, hogy adjatok hálát az Atyának, aki alkalmassá tett titeket arra, hogy a szentek örökségében, a világosságban részesüljetek. Aki megszabadított, nem Egyiptomból, hanem a sötétség hatalmából, és átvitt az ő szeretett fiának királyságába, akiben van a mi váltságunk az ő vére által a bűneink bocsánata. Igen. Hát Pál apostol mindezt így együtt tömören oda teszi a korintusi keresztjének elé. Hogy értsétek meg, mi következik ebből. Ami Páska bárányunk megáldoztatott. Onnan tudjuk, onnan, hogy feltámadott. Az, hogy Jézus halála nem egy álmodozónak a tragédiája volt csupán, hanem valóban az Isten bárányának az áldozata, azt a feltámadásából tudjuk. Krisztus halálra adatott bűneinkért. Ő szenvedte el az isteni büntetést. Az Isten fia. És feltámasztatott megigazulásunkért, hogy rendeződjön a mi helyzetünk Isten előtt. Ő érte. Feltámasztatott, hogy tudjuk, elfogadta Isten az ő fiának áldozatát. Amikor Jézus átokhalált halt, az valóban azt jelentette, hogy az örökké való lélek által önmagát áldozta fel ártatlanul az Istennek. A feltámadása által tudhatjuk, hogy van bűnbocsánat. Ugyanebben a levelében ír Pál apostol arról is a 15. fejezetben, hogy mi lenne, ha nem lenne feltámadás. Akkor hiába való üres a mi prédikálásunk, meg a ti hitetek is, akkor nincs bűnbocsánat se, meg nincs valódi reménység sem az örök életre vonatkozóan. És amikor mindezt levezeti félelmetes logikával, ott a 15. fejezetben utána ezt a félelmetes gondolatmenetet lesöpri az asztalról azzal a drága kijelentéssel. Ám de Krisztus feltámadott a halottak közül, mint az elhunytak zsengéje. A mi páskabárányunk, akire a régi páskabárány, meg az egész páska ünnep csak előre mutatott. Az a páska ünnep, amit manapság is évről évre megünnepelnek a zsidóság körében. Az igazi bárány, Isten báránya megáldoztatott. Isten elfogadta az ő fiának örökérvényű áldozatát. Ezt tette bizonyossá fiának feltámasztása által. Ezért lehet új életben járnunk. Nem a régiben vergődnünk, nem a bűn és a sötétség rabságában forgolódnunk, hanem új életben járnunk. Lehet és kell. Mert lehet, azért kell. Ez a Krisztusban kapott szabadság. Ahogy az egykori páska éjszakáján Izrael elindulhatott a szabadságba. Úgy, aki Jézus Krisztust, mint megváltóját és urát befogadja, az a szabadságban indul el. Milyen szabadság ez? Korintusban is voltak olyanok, akik félreértették. Hogy ó, hát most már akkor megszabadultunk a lelkiismeretünk terhétől, nem terhel már az Isten előtt semmi, hát vígan élhetünk, élvezhetjük az életet, hát szabad nekünk minden. Na, ez az, amire az apostoli igehirdetés, nem csak Pál, hanem Péter is például azt mondja, csak hogy a szabadság ürügy ne legyen a testnek a bűnre. Nem arról van szó, hogy most már szabadon azt teheted, amit akarsz, hanem arról a szabadságról van szó, hogy akarhatod és teheted, amit az Isten akar. Mert az a jó, kedves és tökéletes. Egy gyönyörű ének, ami sajnos nincs benne a mi énekeskönyvünkben, de például a református énekeskönyvben benne van, így fogalmazza meg ezt. Mi jó, ha bűntől már szabad, az Úr szolgája vagy. A bűn szolgája gyáva rab, a Krisztusé szabad. Szabad másképp élnem, mint ahogy körülöttem él a világ. Nem kell szexmániásnak lenne, nem kell bármiféle mámort keresnem ideig, óráig, a búfelejtést, nem kell pénzimádónak lenne, és ez még csak a negatív megfogalmazás. Lehet tisztaságban, valódi új életben járnom. Az a tisztaság, amit itt a kovásztalanság képével fejez ki a páska ünnepből eredően, ugye a páska ünnep rendjéből, a kovásztalan kenyerek hete kezdődött el a páska ünnepe. Azért beszél a kovásztalanságról Pál apostol. Tehát amit itt a kovásztalanság képével fejez ki, az a tisztaság, az jelent nyílt szívűséget, tiszta szándékot. És az az igazság, amiről beszél Pál apostol, az itt a valóságnak megfelelő szó. Valódi új élet. Nem szerepjáték a kereszténység, hanem valódi új élet Jézus Krisztussal közösségben. abban a szabadságban, amelyre Krisztus szabadított meg. Nem kell a kívülről nekem szegezett törvény követelményei alatt nyögnöm és vergődnöm, hogy én azt nem tudom betölteni, hanem Jézus Krisztussal élhetek, és ő általa az, amit Isten akar, az, ami Isten parancsolataiban van, az kedvessé lesz számomra. Jézus Krisztussal betelik a szívem, és betölthetem az Isten akaratát. Krisztus lelke uralkodhat bennem, és ahol az Úrnak lelke, ott a szabadság. Ez valóban szabadság. És csak így tudom a lényegét összefoglalni újból, hogy szabad másképp élnem, mint a világ. Úgy élhetek, mint aki már az Isten országához tartozik. Jézus Krisztus uralma alatt. Megtörtek a sátán jogai is a lelkemen. Nem készíthet ki. A csábításával sem győzhet le, mert Jézus Krisztus győztessé tud tenni, ha Jézus Krisztusnak engedek, ugye? Hát ott a figyelmeztetések, hogy lélek szerint járjatok, és a test kívánságát ne teljesítsétek. A kényszerítő hatalmával sem készíthet ki a sátán. Az okkult bűnökből eredő jogai is megtörtek rajtam. Nem kell öngyilkossági kényszerekben, kényszergondolatokban vergődni. Ami jellemző következmény annak, ha valaki okkult dolgokba keveredett, jóslásba, hamis gyógymódokba, mágikus praktikákba, szellemidézésbe. Igen, mindezekből megtérve Jézus Krisztushoz szabadságot kapok. A sátán vádolásai sem nyomhatnak bele az elkeseredésbe. Mert az Úr Jézus vére Isten előtt elintézte a bűneimet. Azért nem vádolhat azokkal a sátán. Ismered-e ezt a szabadságot? Vagy félreérted még a szabadságot? A korintusi keresztjéneknél az volt a probléma, hogy sokan közülük félreértették a szabadságot. Persze, akik abból a pogány világból kerültek be a Krisztus gyülekezetébe, el kell ismerni, hogy olykor idő kellett ahhoz, hogy tisztázódjon számukra minden. Mi vette őket körül? Hát Korintus az meg előképe a mi mai világunknak. Az tele volt testiséggel. Vallásos kultusza volt a paráznaságnak. Egy óriási város volt. Becslések szerint 250 ezer szabad polgára lehetett, és vagy 400 ezer rabszolga lakhatott ott. És nem tudjuk, hogy az első korintusi gyülekezetben, ott a néhány év során voltak-e ők már ezren. 650 ezer ember között. Mi az az ezer? De ők voltak az Isten új népe. És ebben a mi 120 ezres városunkban is mennyien vannak, akik igazán Krisztuséi? Isten tudja. Közülünk mennyien vannak, akik igazán Krisztuséi? Emberileg olyan csekély létszám, nem? De az Isten országában a legnagyobb szám az egy. Ezt csak úgy közbevetőleg mondom. Szóval mi vette körül őket abban a városban? Volt vagy 12 pogány templom, a legjellemzőbb talán éppen az lehet, hogy mi volt Korintusban általános, azzal lehet jellemezni leginkább, hogy az egyik nevezetes pogány templom az az Afrodité templom volt, ahol 1000 kultuszi prostituált papnő szolgált idézőjelben. Hát gondolhatjátok, mit jelentett ez. Testi-lelki paráznaság dögivel. Mint ma. Csak akkor nem volt internet, nem volt pornó, stb. De az Isten jó rendjéből kiszakított szexualitásnak a topzódása az ott volt. Ez vette őket körül. És tisztázni kellett, hogy ilyen nincs. A ti életetekben ilyen nincs tovább. Ne régi kovásszal ünnepeljünk. A kovászból elég egy kicsit a tésztában hagyni, a tésztába tenni, megkeleszti az egészet. A keresztény életben és a keresztény gyülekezet életében elég egy kevéske bűnt megtűrni, aztán megrontja az egészet. Ezt máskor így kellett megfogalmaznom. És most csak idézem a sok évvel ezelőtti megfogalmazást. Ez egy másik kép, hogy igei fegyelem nélkül a gyülekezet szemét dombáz üllik. Isten óvjon ettől. És akkor belegondolunk nem csak a minket körülvevő világnak a mai állapotába, hanem az egyházi állapotainkba, és elszorul a szívünk. És itt idézek föl valamit, amit 35 évvel ezelőtt írt le egy lelkész testvér, aki előttünk járt, nyíregyházi lelkész volt, Csizmazia Sándor, és akkor a lelkészi szakfolyóiratba erről az igéről írta ezeket a mondatokat. Akkor is aktuálisak voltak, ma még aktuálisabbak. Olvasom. A kovász, amelyik megkeleszti az egész tésztát, ez a meg nem feddett bűn szerepe a gyülekezetben. Egy feltartóztathatatlan hitbeli és etikai bomlást indíthat el. Valahogy most sok mindennek eszünkbe kellene jutni. Egyházunk, gyülekezetünk és saját családunk múltjából. Éppen lelkészek és hívek rendezetlen családi életével kapcsolatban, amik ezeket a poshasztó tendenciákat felerősítették. Akik pedig tartották a szájukat, azok akaratukon kívül is cinkosokká lettek. Ez az Anya Szent Egyházban senkinek sem magánügye, mert vele az evangélium szolgálatát erőtlenítjük meg. A tisztítsátok ki imperatívusa a megváltás indikatívusán érvényes, de ott feltétlenül. A húsvéti bárány megáldoztatott, legyetek új tésztává, mert ti már valóban azok is vagytok. A megváltás ténylegesen életforma változást munkál. És néhány sorral később a húsvéti evangélium konkrét, nem általánosságokról szóló örömhír. Lehet tisztaságban és igazságban élni. És még ezt is olvasom, minden ünneplésünket a feltámadottal való találkozás és az általa munkált megújulás teszi hitelessé. Bárcsak lenne hiteles keresztjén életünk, hiteles gyülekezeti életünk, amelyben megmutatkozik, hogy Jézus Krisztus tényleg szabadító. És ez a szabadság az Isten gyermekeinek a belső szabadsága, amelyben élhetünk. Nem a bűneink uralkodnak rajtunk, hanem Jézus Krisztus. Nem a világ sodor magával, hanem az Úr lelke vezet. Nem földhöz ragadtak vagyunk, hanem az értünk megfeszített, de fel is támadott Úr Jézus Krisztussal közösségben. Mennyei polgárjoggal megajándékozottak, akiknek van igazi örömük, akiknek ünnepi életük van, nem csak nagy ünnepeken eltévednek a templomba, aztán ott hallanak valamit, talán meg is érinti őket egy kicsit, és utána megy tovább minden a szürke hétköznapokban, hanem Jézus Krisztussal a szürke hétköznapok is ünnepi fényt kapnak. Mert velem van az Úr. És én vele élhetek. És éljünk úgy, mint akiknek ezért van reménységük. És nem kevesebb a reménységük, mint az, amit megváltó Urunk így mond, légy hű, mint halálig. És neked adom az élet koronáját. Amen. Imádkozzunk. Uram Jézus Krisztus, íme előtted vagyunk, és te szent lelked által szólsz a szívünkhöz. Isten báránya, te engesztelő áldozattá lettél minden bűnünkért. Te feltámadott élő Úr vagy, és lehet veled élni. Hadd akarjunk mindnyájan áldozatodból és veled élni. Ne a világ sodorjon, ne a sátán csábítson és gyötörjön. Te uralkodj rajtunk, aki véreden vásároltál meg, és feltámadásod ereje hasson a mindennapjainkban. Tedd ünnepivé az életünket, Uram, amely bizonyság rólad, és hívj el még sokakat a veled való közösségre, a mai istentelen és parázna világból is. Szerte földön mindenféle tévejgésből, pogányságból, hamis vallásból és eszméből. Köszönjük, Uram, hogy Te szabaddá tudsz tenni, és ez a szabadság éppen a hozzád kötöttségben van, és Te győztessé tudsz tenni győzelmed által, örökre szólóan. Tégy minket győztessé, szabaddá és győztessé, Uram. Amen.
Jézus, a Te beszéded teremjen jó gyümölcsöket, szent igéd és szent lelked ítélje meg bűneinket, vigasztaljon bánatunkban, bátorítson a lelkünket.